Mindenki láthatja, hogy körülbelül mit tervez a kormány.
Nincs olyan ember az országban, aki tudná, mit akar csinálni a kormány.
A magyar lóversenyzésnek új otthona van. Jövő tavaszra elkészül az új versenypálya.
A sportág anyagi nehézségekkel küzdik, a fejlesztésekre már nem jut pénz.
Szinkrontolmács. A Rádió Café és a Szeretem Magyarországot Klub közéleti magazinja minden pénteken délután 5-től 7-ig Babarczi Eszterrel és Kócián Péterrel. Szinkrontolmács. Magyarról magyarra.
A Szinkrontolmács támogatója a Synergon Informatika nyerté. A műsor vendégei ezúttal Geszti Péter reklámszakember műsorvezető és Pesti László újságíró dokumentumfilmes.
Sziasztok! Ez itt a Szinkrontolmács, a Szeretem Magyarországot Klub műsora. Kócián Péter vagyok, és már itt van két vendégünk, Pesti László. Szia László!
Szia Peti!
És Geszti Péter. Szia Péter!
Hello!
A műsornak az alapfilozófiája az, hogy magyarról magyarra fordítunk mondatokat, történéseket. Kíváncsi vagyok, hogy azokban a témákban, amelyeket már találtunk, a vendégeink milyen lefordítani való tartalmat találnak. Világosak-e számukra azok a mondatok, kijelentések, amelyeket ezzel kapcsolatban a sajtóban olvastunk. Szeretnénk beszélni a Strabag ügyről, arról, hogy kell-e titkosítani az állami adatokat. A Gripen ügynek ehhez aktuális részletei szolgáltatják ehhez az apropót. És szeretnénk arról is beszélni egy cikk kapcsán, hogy a két vendégünk, akik, ha jól számolom, 20 évesek voltak akkor, amikor a rendszerváltás lezajlott, valahol akörül voltak, ilyen lovat akartak-e, meg például beszélünk majd az SZDSZ-ről is, meg az MSZP-ről is. Kíváncsi vagyok, hogy ezekről a dolgokról mit gondolnak. A telefonszámok 5555 986, ez a földi. Az SMS 0620 9986 986.
Ez egy elalvás előtti csend élet, ahogy a begyakorolt igék helyett elküldöm magamról a legfrissebb éreket. Később az infrafény átsüti, szúnyog halostól az ablakot ösztönösen, mint a törzsen. Szóval már is közel az álom, ez az utolsó éber pillanat, legombolom kozmikus kardigánom, és integetek annak, aki itt marad, és integetek annak, aki itt marad. Akkor találkozom a logosszal, mikor neki álomban belül csillagintás, szoknyában levegek galaxis ott körül.
Beszéljünk először, közben megérkezett Babarczi Eszter is. Szia Eszter! Beszéljünk először a Strabag ügyről, amit ezen a héten, ebben a múlt héten újra fölmelegített egy osztrák lap. Ugye az a lényege ennek a sztorinak, hogy az osztrák lap azt állítja, vannak olyan dokumentumai, vagy vannak arra utaló dokumentumok, amelyek utalnak olyan jelekre, hogy a magyarországi pártfinanszírozáshoz is kapcsolódott a Strabag magyarországi piac szerzése. Pénzt utaltak át magyarországi pártoknak, alapítványoknak, találkoztak politikusokkal, körülbelül így szól a vád, amely politikusok, pártok az adott időszakban dönthettek arról, hogy Magyarországon milyen autópálya beruházások, infrastruktúrális beruházások valósulnak meg. A kérdés az az, hogy egyáltalán érdemes ezzel a dologgal foglalkozni, mert hallottam olyan véleményeket, hogy hát ezek ilyen újságírói szülemények, éppen nem volt miről írniuk, Geszti Péter volt az, aki belemosolygott a mikrofonba. Szóval, hogy nem is kell ezzel foglalkozni, nincsenek komoly tények a birtokukban, semmi nem utal arra, hogy ez az állítás, ez meg lenne alapozva.
Kell ezzel foglalkozni? Kérdezhetünk közben a... Kedves hallgatók! Én azt kérdezném tőletek SMS-ben, mindjárt mondom a számot, hogy elhiszitek-e, hogy a Strabag adott esetben, vagy bármely más autópálya építő vállalat keni a magyar pártokat. Igennel és nemmel lehet válaszolni. 06 20 9 986 986 a számunk.
De akkor addig mi nem beszélünk, tehát hogy akkor várj meg.
Megvárjuk a statisztikát.
De várj meg a 89% igen. 11% nem, 10% nem egy tartózkodik. Akkor mi a francnak küld SMS-t? Hát hogy keresse rajta a mobiltársaság.
Szóval kell erről beszélnünk?
Hát egy kicsit... Hát én azzal értek egyet, hogy nem. De azért beszéljünk, tehát nem
és
vagyok semmi
nem?
jónak
miért
azért. Azért, mert evidenciákról beszélünk szerintem. Tehát itt most 18 év alatt azért megszokhattuk a korrupciót rendesen. Már előtte is volt, de azért ez a kis rendszerváltásnak nevezett esemény, ez nagy lendületet adott a korrupciónak és a piacgazdaság. Én evidensnek tartom, hogy igaz lehet. És nem kormányfüggő, vagy korszakfüggő, hát ez mindig is zajlott. Hát mindjárt itt élünk a közéletben, hát most persze nem akarom megelőlegezni a vizsgálat eredményét. Tehát
azonnal tudok eredményeket mondani, legalábbis SMS eredményeket. Hogy is szólt a kérdésed? El tudjátok-e képzelni?
Elhiszitek-e?
Akkor mondom, igen, ez az egyik SMS, tuti, igen, 70-30%, igen, nana, igen. Itt tartunk az SMS-ekben. 2 perc alatt érkezett 1-2-3-4-5-6-7-8 SMS.
Akkor várjuk meg a Kelet-Magyarországról érkező SMS-eket is.
Szóval.
Hát szóval szerintem ez evidens. De most, amikor, bocsánat, nem akarom megelőlegezni.
Most nekem föl kéne háborodnom, hogy miért sugallod azt, hogy ennek így kell lennie.
Mert itt élek.
De hogyha azt mondjuk, hogy persze ez evidens, akkor ezzel magunk is hozzájárulunk ahhoz, hogy ezt természetesnek tekintsük, és ne változzon.
Na de hülyék lennénk, vagy naivak, ha nem tekintenénk természetesnek. Hát gyerekek, minden így működik ebbe az országban. Oda jutottunk, hogy minden így működik.
Pesti Lacitól megkérdezem azért, hogy jó, így működik, nem így működik, de miért nem kell akkor róla beszélni? Nem éppen arról van szó, hogy kell róla beszélni, akkor hát ha kevésbé?
Kicsit képletesen mondtam, arra értettem a végletesnek szántam, vagy ilyen poénnak szántam, ha nem kell róla beszélni. Arról nem kell beszélni, hogy igaz vagy nem igaz, szerintem teljesen egyértelmű, hogy igaz. Lehet róla beszélni, de mint hogy közhely szinte mindenki tudja, közhelynek számít, hogy ez egy következmények nélküli ország, beszélhetünk róla, nem fog semmi változni.
Miért gondolod?
Mert olyan mélyen ágyazódik a társadalom lelkébe a korrupció, az adóelkerülés és még egy csomó dolog, ami Németországban, Svájcban vagy Svédországban nem lenne természetes, vagy Amerikában, hogy az hihetetlen.
Azért a németek és az adók elkerülés témájában hozhatnánk jó példákat. Ne legyél szerintem, megfogadtuk, most ezt te új vagy itt, mi már is elég újak vagyunk, de ahhoz képest, és megfogadtuk, hogy nagyon pozitívak és konstruktívak leszünk, és csak megoldásokat mondunk. Tehát az anyázás és a nyafogás az a cigaretta szünetre marad.
Cigiztek? Fúj.
Pozitív gesztik.
De jó, hogy mondta, hogy Németországot, mert egyébként nekem pont azt magyaráztam utkó valaki, hogy egy nemzetközi felmérés szerint a legnagyobb korrupció egyébként Németországban van, csak ott ügyesebben találták ki azokat a technikákat, amelyekkel mondjuk ezeket vagy félhivatalossá lehet tenni, vagy mondjuk eltitkolhatók, vagy leginkább mondjuk talán azért viseli egy társadalom, mert közben egyéb dolgai nagyon jól működnek. illetve teljesítmények állnak még, mind az ipar, mind a művészet, mind a tudomány, mindenféle, akármi, vagy akár a politika teljesítményei állnak mögötte, vagy mellette, vagy helyette, vagy nem tudom mi, és ezért talán egy elviselhetőbb kategóriába kerülnek. Már az igazság, hogy amit mondtál az első mondatodban, hogy megszoktuk, hogy a rendszerváltásnak nevezett dolog óta itt ez van, hogy ez sajnos ez is abban a kategóriába tartozik, a korrupciós probléma, ami általában véve valószínűleg a demokráciákkal együtt jár. Csak mi azt gondoltuk, nagy naívan a kádárizmusban, hogy ez így, a demokrácia, ez a legjobb dolog a világon, majd ha az lesz, akkor olcsóbb lesz a cukor, egyébként is lesz cukor, és akkor már minden sokkal boldogabb lesz. És az a baj, hogy miközben az elmúlt 10 évet végig hiszterizálták a politikai pártok az országban, gyakorlatilag ezekről a nagyon alapvető dolgokról elfeledkeztünk, hogy megtanítsuk a magunknak, meg gondolom az utána kilövő generációknak. És ezzel az egész, melyik ez az ügy, mert tök mindegy, Strabag, Gripen, igen, mind a kettő mögött alapvetően az áll, és ezt pontosan tudod, hiszen mi egy klubnak vagyunk a tagjai, ugye Szeretem Magyarországot klubnak, hogy azzal kezdte az új kormány fellépésekor a klub, ha jól emlékszem, hogy írtunk, azt hiszem még akkor olyan kiáltványos hangulatunkban voltunk, ugye, hogy tessék a pártmenszírozás rendbe rakni. És ugye utána te is foglalkozó politikai kommunikációval, én meg régen voltam olyan botor, és ezt csináltam. Pontosan tudjuk, hogy amíg a pártfinanszírozási problémakör nincs rendezve, addig sajnos tulajdonképpen minden új kormány, ami hatalomra kerül, hát a demokratikus hitelesség problémával fog elkezdeni küzdeni, hiszen amíg ez nincs megoldva, addig hát milyen alapon várunk el bármilyen tökéletes morált, ugye?
Mitől működik ez a rendszer?
Hát attól működik a rendszer, hogy mármint ez az egész politikai finanszírozási rendszer, hogy a magyar törvények megengedik azt, ha jól tudom. Pontosan a magyar törvények egy kicsit szigorúan néznek arra, ha egy párt pénzt fogad el. Én most nem tudom, azt hiszem külföldről 100 000 forint fölött kapott pénzt, belföldön talán valahol 500 000 forint fölött kapott pénzt be kell jelenteni. Azonban arra nem ügyel a magyar törvényhozás, hogy rengeteg úgynevezett pártközeli cég van, nem is beszélve a pártközeli alapítványokról. Tehát most Gipsz Jakab elindul Kiskundorozsmán, X párt színeiben, és a helyi vállalkozó nem a pártnak fogja adni azt a pénzt, amin óriás plakátot vesznek meg újsághirdetést, hanem a pártközeli alapítványnak, amit már nem kell bejelenteni, amit senki nem regisztrál. Tehát teljes káosz van, bárki bármit adhat, adok 20 milliót, hogy amikor hatalomra kerülsz, akkor nekem tetsző döntés hozzad, és ezért az alapítványodnak adom a pénzt, az meg majd vesz neked reklámhelyet. Így működik ma Magyarország.
Igen, és emellett tegyük hozzá, hogy a törvények kívül, ami ugye azért problematikus, mert erre majd esetleg érdemes visszatérni, hogy ez gyakorlatilag a rendszerváltással egyidős törvényekről van gyakorlatilag majdnem szó. A legnagyobb probléma az, hogy az érdekeltek maguk a pártok, hogy ez így maradjon jelen pillanatban. Inkább ez a nagyobb probléma szerintem. So get ready. Nem porrahelye, paragvái rehab. Ja, nincs akadály, csak ragasztály. Gerappa! Új hullámos, mint papagája, kaja raj, más szabály. Ha nagy a zaj, kaja báj, hogy berakja a Marilyn Fit már itt a helyi Beethoven-t még. Szép szóérzőn, hogy itt a nép jól ér. A nektár fúváli, az égi manna sem plágium. Mi ez? A 21 gramnak az első stádium. Nos, a földön a hány sztár, a hány vagány van. Kik poszteren éltek, áztak plakát magányban. A média gányban, mint árnyékok assza. De a csillagokod úgy néz ki, kicsorbul a kasza. Szalamit a fan, ha van eszem, megneszel. A celebrity nem hal el, csak wellness-el. Ha elszáll a sztárdászt, az álvilág, mint baba háj. Mondd azt, hogy maja báj, és hajrá, Paraguay! Rupert, Digi, Hendrik, Jimmy, Marilyn, Marley, Spu, Davini. Paraguayban egyetlen egy év sem titi. Neked kéjú tetszett belsőre, jó kicsi titi. Obi-Wan Kenobi, vagy mindjárt Ozi. Zenészek, színészek, színpad, mozi. Rengeteg a sztár, high technology. Ki van téve, tehát az Paraguay, ó, oh, bocsi. Paraguayban újra akcióba lép a hunta. Amelyik szupersztár halott, vagy a négy már unta. Akaratlán kívül is be kell lépnie a klubba, hogy az emberiség az ilyeneket jó. Egy helyen tudja. Halott szupersztárok utca kétszer meglőtt rappert ér. Na mi van veled, Biggie? Jó, tupert testvér. Jól éhetsz itt, haver, olyan szépen megnőttél. Emlékszel, milyen volt régen, mikor meglőttél? A pálya nem a kezdőkén, nincsenek kis halak. Aki nem nagy menő névja, az mind otthon ragad. Ott
temetjük el szegényt egyszerű szemfedél alatt. Ha nem jut Paraguayba ki,
kicsi kis nép marad.
Ez így halad, mi globális világsztárrá válnak. Már mindent megtesznek, például egymással hálnak.
Összejönnek, szétmennek, házasodnak, válnak.
Adj esélyt a világsztár rehabilitációs párta. Tupac,
Biggie,
Hendrix, Jimmy,
Marilyn,
Marley,
Spook, Davini.
Paraguayban egyetlen egy név sem fiti. Neked ki jut eszedbe elsőre, jó kicsi titi.
Lopi, Van Kenobi,
vagy mindjárt Ozi. Zenészek, színészek, színpad, mozi. Rengeteg a sztár, high technology. Ki van téve, tehát Paraguay a kocsi.
Yo, yo, playing in the club like this all night. Hey, what them say? Cool, drive by, that's how we can get past.
Érzés orgi a test és esemény nélkül.
De ha valahogy kékül,
porra várj, pár rádióbarát, sláger és irány
Paraguay.
Horizont a mozibár is tekepálja. A seggebányom horizontban ütött segevára. És vannak számú Hendrix névvitoló bajlódások. Kobin nyerte a búcsú levét bajnokságot. Sír Joplin,
ne ugaj szívi begurítasz. A startup csillébe a dzsugas finish szekuritasz.
Szalitát narkózva elvisznek a trehánysárig. Hármas kódumákot elvisznek visszvedássárig. A melákási dzsongoz hátrébb lép, de
hey, Lennon tényleg most lett a Máté Péter.
Ez Paraguay Rotten.
Ha nem hiszed, szívd a szomos magot.
Nancy Maxid,
Tupac,
Biggie,
Hendrix, Jimmy,
Marilyn,
Marley,
Spook, Davini.
Paraguayban egyetlen egy név sem fiti. Neked ki jut eszedbe elsőre, jó kicsi titi.
Lopi, Van Kenobi,
vagy mindjárt Ozi. Zenészek, színészek, színpad, mozi. Rengeteg a sztár, high technology. Ki van téve, tehát ez Paraguay, ó, kocsi.
Tupac, Biggie, Hendrix, Jimmy, Marilyn, Marley, Spook, Davini. Paraguayban egyetlen egy név sem fiti.
Ez itt a Szinkron Tolmács című műsor, amelyben Pesti László beszélget most éppen Geszti Péterrel. Szerbusz, Pesti László!
Szerbusz, Péter!
Szerbusz, Geszti Péter!
Hello, legonyult a mikrofon! Igen.
Arról beszélgetünk, hogy a pártfinanszírozást vajon meg lehet-e reformálni, lehet-e valamit kezdeni vele, ez a témánk. Van egy SMS-ünk. Te olyan kérdéssel foglalkoztok, ami nem ebbe a rádióba való. Olyan embert hívtatok meg, Gesztit, akitől másról hallanánk sztorikat, véleményeket. Szóval nem ja, politikára, te, igen.
Hát ezt kérdeztétek, hát ha kérdeztek más, beszélgethetünk másról is.
Jó, de most válaszolj komolyan a kérdésed.
Mi a kérdés?
Hát az, hogy nem kell itt a Café Rádióban beszélgetni ilyen politikai dolgokról.
Hát a, jó, hát én nem, bocsánat, a Szeretem Magyarországot klubnak a tagjaként vagyok itt, hát meg a Laci is, és akkor gondolt, hogyha már kérdeztek ilyesmiről, beszéljünk. Miért ne beszéljünk erről? Hát egyébként, figyelj, szerintem pont az a lényeg, hogy másként kéne róla beszélni, mint hogy a napi lapok teszik ezt, mert talán egy kicsit lehet őszintében is, meg egy kicsit lehet valahogy földközelibben is, meg úgy kevesebb elhallgatással.
Igazából
meg.
Arra gondolom, Péter, hogy most egy kicsit megvéded ezt a műsort itt, a igen. Kedves hallgató
hát
tól, mert, akkor, előtt,
igen,
a, igen és egy. Emeled a fényét, te mint tekintély, és elmondod, hogy teljesen normális dolog, hogy civil emberek foglalkoznak a saját dolgaikkal, és felháborodnak, igen, ha felháborító dolog van, és megpróbálják megváltoztatni.
Van egy SMS. Kedves média szakemberek, ti és a cégeitek, vagy ahol dolgoztok, ha nem is résztvevői, de haszonélvezői a rendszernek. A negyedik hatalmi ág miért nem tesz semmit? Tegyünk ellene, ne csak beszéljünk róla, Timur.
Elmondom, miért nem tesz semmit, hogy folytassam az előbbi eszmefutatást, ugye arra próbáltam rávilágítani, hogy a fekete pénz hogy kerül végül is áttételesen egy alapítványon keresztül a pártkasszába. Na de kampány idején ám ezt el is kell költeni. Most ugye Svájcba vagy nálunk Fábri Sándorral szólva mondjuk felső szlávi földön, tehát nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokban nehéz lehet az elköltés, ugye? De Magyarországon nem nehéz a kampányban az elköltés, mert tételezzük föl, hogy beesett feketén a párt alapítványhoz csak úgy 10 millió forint egy borítékba, anonim módon.
Mondom, a reális összeget inkább.
Ezek után...
Ezt
a 10 millió forintot...
100 milliós?
De most csak mondhatom, hogy 10 forintot is. Beesik 10 millió, ezt a 10 millió forintot egy kampány szakértő szépen felmarkolja, és odaadja egy média ügynökség, vagy egy reklám ügynökség, vagy egy média egyik igazgatójának zsebbe, sörözés közben. Még mindig nincs nyoma a dolognak, és ettől a pillanatok ez jóval olcsóbban fogja kapni a kampányban a reklámidőt. Tehát itt nem csak a pénzeknek a párthoz áramlása tipikus ebben az országban, hanem az elköltésének, tehát a nyom nélküli elköltésének
magyarul
is szabad
mondod,
tere van.
Azt mondod, hogy vannak emberek, akiknek ez nagyon jól jön bele konkrétan a zsebükbe.
Igen.
És tehát, ők érdekeltek
tehát a feltartás. Amikor a kampányban költenek, akkor zsebbe raknak pénzt, amiért olcsóbb médiahelyeket kapnak, olcsóbb kreatív anyagokat kapnak. A fene tudja, hogy mi mindent kapnak olcsóbban, hát, mert nem szám, ez nem egy számlázós ország.
Geszti Péter.
Hát csak annyi, hogy ugye ne álljunk meg azért a kampányoknál. Tehát azért ugye szépen kiépült az elmúlt években most már Magyarországon is mindaz, amiről mi régóta tudtunk, hogy az Egyesült Államokban vagy Németországban működik, hogy mondjuk két nagy párt tömörülési blokknak megalakulnak a háttérintézményei, ezeket finanszírozni kell. Ugye ezek az úgynevezett think tankek, iskolák, stb., de folytassuk a médiumok maguk, tehát ugye mondjuk a, nem akarok hülyeségeket mondani, mondjuk az ATV-től a Hír TV-ig és a, mondjuk a Népszabadságtól a Magyar Nemzetig, ugye hát itt azért itt jönnek, mennek a lóvék, nem véletlen, hogy amikor az egyik kormányzat van hatalmuk, az egyikbe kerül valahogy több állami cégnek a hirdetése, de azért illik a másikba is adni, mert lehet, hogy legközelebb fordul a, ugye a vetésforgó. Tehát, ugye...
Persze poétikus túlzásokkal élnénk, ha valaki be akarna perelni minket, ezt most rögtön.
Persze,
tegyük
persze.
Hozzá, de folytas Péter.
De édesem, mert bocsánat, én most itt egy civil vendégként vagyok jelen.
Nagyon helyes, helyes. Én vagyok a műsorvezető, nekem kell ilyeneket
helyes,
mondani.
Nektek lesz bajotok a médiahatósága. Mi a, hogy nem vezetek már műsort régóta. Szóval, hogy de az a baj, hogy megint látod, hogy megint ez a borzasztó képmutatásra kötelezettség. Hogy mindenki tudja, hogy mi van, csak éppen nem lehet mondani, mert akkor majd jön az ORTT, és szegény rádiónak a tulajdonos egy jó fejbe kopintja. Miközben pontosan tudja mindenki. Te tudsz ilyenről egyébként nyíltan írni valahol?
Én?
Eszter? Vagy Péter?
Hát nem.
De most mit habogtok, basszus kulcs? Hát,
én velem előfordult, hogy leírtam Dunali olyan mondatokat, igen, de általában nem nevesíthetek céget, mert azonnal
akkor,
jön
akkor
a sajtó.
Akkor hibáztam, visszaszívom, de akkor mindenki tudja, miről van szó, ugye?
Persze.
Ebből az egész ország ebből áll, ebből a mérhetetlen képmutatás halmazból, és aztán persze nem véletlen, hogy az indulatok aztán előbb-utóbb feltörnek minden irányban, és akkor meg azt látjuk, hogy lebontják éppen a belváros, vagy a külváros, vagy valami mást. Szóval ez hülyeség, akkor inkább ne beszélj, beszéljünk másról szerintem.
Elmegy lassan az időnk, de próbáljunk majd meg konstruktív...
Elmegyünk most a reklám.
Jó, utána konstruktív megoldásokkal fogunk visszajönni.
De hogy nem mentem el politikai újságére, mert pedig te azt mondtad, hogy menjek.
Lekevertek minket.
Le.
Rádió Café. Van barátod.
Rádiókafé. Van barátod.
Kiment a ház az ablakon, benne maradt a vénasszony. Zsupot kötött a hátára, úgy ballagott a vásárba. Kiment a ház az ablakon, benne maradt a vénasszony. Kezében Smithson Wesson. Hol a Pamela Anderson?
nagyit látom, zsupa háton, huppan át a pusztaságon. Ablakon átvágta tép a háza, mi van az a drába, répa saláta, zöldség, gyümölc, székla, banánna, kövér süldő, tészta, kalácsaj. Morfondírozik egy darabig magában, a sorozatra visszaérek talán majd. Irány a vásárban, nincs más hátra, kabátos hús lesz vacsorára. Unokái, fullos gádzsik, néha eljön egyik másik kar a karé. Lába lábé, lába karé, kara lábé, diszkét pakolás, kis csalamádé, dinnyét akkorát, mint Pameláé.
A Szinkron Tolmács című műsort halljátok, amelynek műsorvezetője Babarczi Eszter.
És Kocián Péter, sziasztok!
A két vendégünk pedig Pesti László és Geszti Péter. Mindannyian a Szeretem Magyarországot Klub tagjai vagyunk. Ez a műsor a Szeretem Magyarországot Klub műsora. A telefonszámunk 29 986 986. 0629 986 986.
Minusz áfa, azt vedd le benne, nem találnak ide.
És arról beszélgetünk a Strabag ügy felmelegítése miatt, közben Geszti szétszedi a mikrofont és Pesti segít neki. Arról beszélgetünk, hogy a magyarországi pártfinanszírozáson lehetne bármit is javítani, tisztában lehetne tenni ezeket a viszonyokat. Szeretném, hogyha arról is beszélnénk, hogy már eddig szittuk az egész rendszert, és azt mondtuk, hogy úgy be van állva, hogy azon változtatni sem lehet.
Tényleg, mi azon... nem mondtunk, ezt most ő mondja, nem?
Ezt én mondom. Szerintem ez volt a lényeg annak.
Ez derült volna ki abból, amit mondtunk.
Nem, szerintem igen.
Hát, igen.
Hát nem is tudom.
Szóval, mi változtathat ezen a rendszeren? Ugye Pesti László legutoljára azzal fejezte be, hogy itt nem egyszerűen csak pártok, meg autóépítő cégek viszonyrendszeréről van szó, hanem konkrét emberek egymás zsebébe juttatnak nagy mennyiségű pénzeket, tehát ebből sokan élnek, és nyilván tovább kell osztani ezeket a pénzeket. Tehát itt van egy társadalmi
szöveg. És akkor még a szívességekről nem beszéltünk, tehát nem csak készpénzforgalom van, hanem amit talán Coelho írja, vagy nem tudom már ki, valamelyik dél-amerikai ír a szívességbankról. Uh-huh. Tehát amikor ebben a viszonyrendszerben nem készpénzt cserél gazdát feketén, hanem szívességek cserélnek gazdát, na, az aztán abszolút követhetetlen.
Mi az, ami ezt a dolgot meg tudja változtatni, módosítani, csökkenteni egy kicsit, vagy nagyon?
Neutronbomba.
Itt mindig rokokó módszerekkel dolgozott a Laci, szeretem.
Elmondom, hogy kiderült, hogy mindenki nagyon dühös. Szerintem az első jó lépés az mindig az, mikor mindenki nagyon, nagyon dühös lesz. Igen, ez a jó kezdet. És akkor most folytasd, légy szíves, Péter.
Hogy mi oldja meg ezt a helyzetet? Tehát, hogy most így, hogy mondjam, hordjuk össze a szemetet egyre inkább, ez aztán egy idő után el fog minket fedni, és akkor majd valakinek elege lesz az egészben, vagy valaminek. Vagy ez így, ez lesz ez a, nem tudom, Olaszországban működött ez a rendszer 40 éven keresztül, tehát lehet, hogy ránk is vár egy ilyen...
Az a rossz hír, hogy a mi életünkben lehet, hogy már nem fog változni. És az a rossz hír, hogy egyre több ember, amikor beszélget, mindenki kérdezi, hát meddig mehetnek még ezek a dolgok így, mint például ez, ugye? És akkor mindenki azt mondja, hogy hát most már biztosan majd valami, hogy véget fog ennek látni, mert biztosan vagy jön egy másik miniszterelnök, vagy jön egy másik kormány, vagy egy másik párt, vagy egy másik, tök mindegy, egyébként nem fog az se véget vetni ennek ilyen értelemben, vagy nem okvetlenül fog emiatt véget vetni, mert a változás az nem ilyen értelemben jön el, hanem az a helyzet, hogy lehet, hogy berohad az egész. Én nekem az egyik legnagyobb félelmem, hogy az én életem keretein belül ez már bizony egy ilyen utolsó balkáni provincia marad, amivé mi magunk züllesztjük, és az a rossz hír, hogy nem igaz, hogy csak a politikusoktól kell egyébként várni azt, hogy majd ők ezt jól megváltoztatják. Ugye pont az a legszomorúbb, hogy ez a szegény magyar civil társadalom állati gyenge, talán rosszul szervezett általában, és hát helyenként azért ugyanolyan megosztott egyébként, mint maga a politikum, és ezért én nem látom a kilábalást ebből, de a másik verzió vagy válasz az lehetne erre szerintem, hogy egyszerűen új törvényeket kell hozni.
Hát de, bocsánat, az a civil társadalom. A civil társadalmat jellemzik a civil szervezetek. Civil szervezeteknek vannak alapítványaik, KHT-ik és különféle egyéb formációik, akik pályázatokat szoktak benyújtani. Többnyire olyan testületeknek, amelyeknek köze van a politikumhoz, az NFÜ-höz, az önkormányzathoz és ilyen
helyekre. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Pesti László beszél.
Igen, köszönjük. És amikor ezeket a pályázatokat ők el szeretnék nyerni, a civilek, a szent, gyönyörű, hamvasbőrű, fiatal, tisztességes civilek, akkor ők meg szokták vesztegetni a döntéshozókat, hogy ők pénzt kapjanak egy pályázaton. De nem csak a politikum és a gazdaság...
Azért ez nem, Laci, tehát ez így általánosítva nem igaz. Lehet, hogy van ilyen, és beszélni egy csomó civil szervezetet ismerek, amelyik nem hiszem el, hogy ilyen. Amelyikben még nem azért, mert csak szent ilyen lángoktól vezet kis emberkék vannak, de hát azért ez most, most ez az általánosítás szerintem azért így veszélyes. Hát
arra akartam utalni, én nem minden civil szervezetre mondom ezt, hogy vannak a civilek közt is olyanok, akik beszállnak ebbe a társasjátékba, amit monopolinak, kapitalinak, vagy szocialinak, tök mindegy, hogy minek hívunk, és vannak zsetonok, és ezek a zsetonok a civilek között is helyet cserél és gazdát cserélnek. Tehát a civil társadalom sem tiszta ebben az országban.
Szóljatok hozzá, 0629986986 az SMS számunk, lehet betelefonálni az adásba is, 5555986 a telefonszámunk. Felkérem Babarczi Eszter műsorvezető társamat, hogy társadalomkutatóként szóljon hozzá a jelenség feltárásán túl a megoldási javaslatok kimunkálásához.
Ez olyan szép volt, hogy írásban fogom
hogy
kérni.
Akkor
ezután.
Adunk,
igen. Én nem látom ennyire reménytelennek a helyzetet. Ez egy hosszú küzdelem, tehát nem holnapra fog megváltozni semmi, de vannak nyilvánvaló lehetőségek, ahol lehetne lépni. Nem is tudom, hogy a Laci mondta, vagy a Péter Geszti, hogy a törvényeken lehetne változtatni. Ugye jelen pillanatban az állami számvevőszék ellenőrzi a pártok gazdálkodását, de semmiféle szankció nincs a kezében. Tehát ez a következőképpen néz ki. Az ASZ-hez beadják a kis számlácskákat, az ASZ összeadja, 6.892.000 lett? Annyi lett, az jött ki. És semmi továbbit nem ellenőrizhet, valamint ha mégsem annyi jön neki, akkor semmiféle szankciót nem...
De az ASZ csak azt ellenőrzi, amire az van rá, hogy SZDSZ, MSZP, Fidesz,
igen.
Szentkirályi utca, meg egyebek.
Erre más vonatkozólag tehát két javaslat is született, amit pont a részben a mi klubunk szponzorált ezt az eseményt, ahol bemutattuk. Mondhatom?
Csak azt akarom, hogy van egy telefonálónk a vonalban.
Akkor várjuk meg őt.
Halló! Halló! Szia, adásban vagy. Kócián Péter vagyok.
Szia! Mindenkit üdvözlök, Gábor vagyok.
Köszönjük. Mondjál!
Egy olyan, hogy ebből a káoszból, ami most éppen van, szerintem úgy lehetne kimászni, hogy bizalmat kéne adni a jelenlegi kormánynak, mert bárki jönne, ki az a hülye, aki most adót csökkentene, amikor ő is abból fog élni, az a kormány is.
Oké. Okay.
Tehát itt egészen más a megoldás, itt a munka lehetőségek, illetőleg a egész, tehát másképp, az adó, másképp kell az adót megreformálni.
Uh-huh.
Ha kevesebbet kérek, szívesebben ad.
És szerinted ez egyébként a korrupciót is csökkenti?
Mindent fog csökkenteni. Mert
tehát az adócsökkentés a megoldás. Aha.
Nem lesz értelme. Gondolj vele, hogyha emelem például a fizetéseket, a minimál bér 250.000 forint, tehát durván 1.000 euró lenne, és levinném 15%-ra az utána levő fizetéseket, az utána, amiket kell, meg az egyéb járulékokat. A jelenlegi 50-60.000 forintos fizetésekhez képest már háromszor annyi pénz jönne be.
De ettől
úgy
még
kezdődik.
De ettől
az meg... emberek elkezdik költeni a pénzt. Annak
bocsáss
meg,
akkor a
van.
Pesti
tehát
kutya.
Minden egyes ilyen forint után, amit én emeltem, tehát többet keresse valaki.
Ez egy iszonyatos inflációt indít el, amit mondasz.
Ez nem lesz infláció, mert az áfa jön be rajta. És kint akkor miért nincs infláció?
De a beruházók nem fognak idejönni, hogyha ilyen magasak a bérek, azt tudod? Tehát eszébe nem lesz eszébe nem jut a Mercinek az Alföldön autógyárat építeni, ha ennyit kell a melósoknak fizetni. A külföldi tőkét ez eltántorítja.
Ez a lényeg. Miért nem termesztünk mi olyan terméket, tehát termelünk valóban piacképes terméket, de egyáltalán a magyarok miért nem vehetnek magyar gyümölcsöt, magyar zöldséget, a piacon.
Kicsit el vagyok tévedve, várjátok, most a párfinanszírozásról beszéltünk az előbb.
Jó, térünk vissza akkor a párfinanszírozás.
Igen, mert most már valami, szóval meg egészen másról kezdünk el beszélni.
Igazából a párfinanszírozás onnét indul el, tehát egy-egy párfinanszírozás, akkor áttérünk egy másik témára is, hogy mindenki megpróbál valahonnét pénzt találni.
És aztán onnan keresnek, ahol érdeklődés van rá.
Mm. Amerikában például ugye legálisan lehet pártokat finanszírozni.
Köszönöm szépen, hogy elmondtad.
Magyarországon meg nem igaz.
Ne menjünk bele a magyar paradicsomba, mert ez a műsor második részében lesz, amikor arról beszélünk majd, hogy Balkán meg hol tartunk.
Egyrészt az Eszter levegőt vett, amikor bekapcsoltátok Gábort, köszönjük szépen. Másik pedig az, hogy azért emlékezzetek vissza, hogy a pártok a parlamentben nem is kezdték el tárgyalni ezt a javaslatot egyébként, amikor
azt ez az új kormányba terjesztett a pártfinanszírozás.
Emlékeztek erre?
Így van.
Hogyne.
Tehát akkor levegővétel után folytasd, légy.
Akkor levegővétel után folytatom.
Igen.
Tehát két irányba lehet elindulni, és persze feltétele ennek, hogy a civilek azok erőteljesen támogassák. Például írhatok nekünk SMS-t, hogy szerintetek ez a két mindjárt ismertetendő megoldás segítene, vagy
mondom
nem. Tehát igen,
számot.
Vagy nem. De várjál, mert még nem mondtam el a megoldást, majd utána elmondom az SMS számot is. Tehát az egyik megoldás az, hogy egy nyílt kampányszámla legyen, minden kampány kiadást egy nyílt számláról kellene, ez Majtenyi Lászlónak, az Eötvös Károly Intézet alapítójának a javaslata, alkotmányjogász. Minden egyes kiadást egy nyílt kampányszámláról kellene intézni, és egyébként a civilek monitorozhatnák a kampányköltéseket. Ez természetesen mindenféle költés nem tudna számon tartani, de egy kicsit jobban állnánk, hiszen világos, hogy csak a média költése a pártoknak 10-szer annyi, mint amennyi megengedett számukra a törvényben. Tehát itt van egy óriási differencia, amit elkezdhetnénk számon kérni. A másik pedig az, hogy az AS-nek jogosítványt kellene adni, hogy a pártok gazdálkodását mélyebben és az alapítványokat, pártcégeket is bevonva vizsgálja. Hogy milyen mélyen, az persze egy kérdés, valamint, hogy szankciókat vessen ki, tehát például egy olyan párt esetében, amely bizonyíthatóan túllépte a számára lehetséges kampányköltési határt, ennek az összegnek mondjuk a 10-szeresét kelljen visszafizetni a költségvetésnek. Ebben a pillanatban lenne ok a pártoknak arra, hogy egy kicsit jobban odafigyeljenek, jelenleg semmilyen szankció nem jár azzal, hogyha a tilosban kapják őket. Mi kell ehhez? Az kell ehhez, hogy látnunk kell, hogy a demokrácia az pénzbe kerül, akármennyire szomorú is, meg különösen most nem szívesen ad senki pénzt a pártoknak. De hát mégis az a helyzet, hogy a 90-es évek elején, nem is tudom, hogy 91 ilyesmi, hoztak egy törvényt, ami szerint egy kampányban egy főre 300 millió forint körüli összeget költhetnek el, és tudjuk, hogy ennek a 10-szeresét költik el ma már a pártok. Fölmentek az árak is, tehát egy reális, a törvényben egy reális összeget kellene meghatározni. Hogy lássátok, hogy miről van szó, óriási felháborodás volt ugye nem egészen egy évvel ezelőtt a költségtérítéses botrány néven. A parlamenti képviselők kapnak egy eléggé szerény fizetést, és utána kapnak háromszor annyi költségtérítés zsebbe, amiről semmiről abszolút nem kell elszámolniuk. Nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy így is elégedetlenek vagyunk a politikai elitünkkel, hát akkor mi van, hogyha még annyit se fizetünk nekik, hogy az utcaseprő bére tulajdonképpen a megfelelő borravalóval kiegészülve magasabb lesz, persze, hogy a zsebébe fog kérni a képviselő. Tehát ezeket a dolgokat azért reálisan kell látnunk, és akkor most a kérdés, hogy szerintetek egy nyílt kampányfinanszírozási számla, amit a civilek szemmel követnek, és beküldik mondjuk, hogy itt láttam óriás plakátot, meg ott láttam szórólapot, meg ilyen újságot kaptam, meg olyat, valamint ha az AS-nek lehetővé tesszük, hogy óriási pénzbüntetést szabjon ki a pártokra, és adott esetben akár börtönbüntetésé is átváltsa ezt a pártvezetők részére, amennyiben nem fizet a párt, segítene valamit? Tudtok-e hinni abban, hogy ez segítene valamit a kampányfinanszírozási káoszon Magyarországon? És mondom most az SMS számot, 0629 986 986.
Zenéljünk egy kicsit, úgy figyeltelek, Bugi.
Arcunk az ablakhoz, nevek a párafoltban. s a következő ketten nálam találtam magam, miközben az internet kábeleket buheráltam. Ha nem figyelek rá, széttekeri csár. Mint autópályán a kisgyerek, ki korlát mögül a hídon állva néz, miközben okéz. Nem hagy a gondolat, hova tűntél egy perc alatt, az sem segít, ha az újságban nézem a képet. Én úgy figyeltelek, mint autópályán a kisgyerek, ki korlát mögül a hídon. Sem segít, ha az újságban nézem a képet. Leperget pár hét, de néhány hónap. Most már úgy látom, megzavartalak. Kérdeztem magamtól, hogy van-e még fontosabb. Egy tiszta udvar, rendes ház, hogy lesz boldogam, ha nem figyelek rá. Széttekeri csár. Dömelem a tánapám. Én meg úgy figyeltelek, mint autópályán a kisgyerek, ki korlát mögül a híron állva néz, miközben ott azóta nem hagy a gondolat. Hova tűntél egy perc alatt, az sem segít, az újságban nézem.
A Szinkron Tolmácsot hallgatjátok, a Szeretem Magyarországot klub műsorát. Pesti László és Geszti Péter a vendégünk. Egyelőre a kampányfinanszírozásról beszélgetünk, és néha belekapunk abba, hogy miért balkáni Magyarország. A kérdés pedig az volt, hogy hogy hogyan lehetne a kampányfinanszírozáson javítani. Olaszországban úgy szűnt meg egy ponton a mafiának az uralma Dél-Olaszországban, hogy a vállalkozóknak a mafiának fizetett pénz az túlságosan sokba került, és már nem érte meg. Megjött az Európai Unió, mint kihívás, egy ilyen protekcionista zárt gazdaságot, amilyen az olasz volt, ki kellett nyitni. És egy idő után és összesűrűsödött az a társadalmi erő, amely azt mondta, hogy ez most így elég. Nem szűnt meg a mafia uralma, nem szűnt meg a korrupció, főleg délfelé közeledve az ugyanolyan erős, mint korábban, de valami megváltozott. Érdekes, hogy Magyarországon az Európai Uniós nyitás semmit nem változtatott ezen a helyzeten. Mi az a sok, mi az a megoldás, ami szerintetek elvezetne oda, hogy valami változzon? Most ne azt mondjátok el, hogy mitől rossz ez a rendszer, vagy mitől működik. Mi változtathatna rajta, Pesti Laci?
Én változtatok a korábban mondottakon, a neutronbombát visszavonom.
Na, nem értesz egyet magaddal?
Nem. Meghasonlottam, Peti.
Gyorsan
mondjátok, én azt mondom, hogy büntetőjog. Büntetőjogi szankció lesztenek, abban van igaza, hogy nincsenek szankciók, gyerekek. Az életellenes cselekményekért is olyan keveset kapnak a gyilkosok, hogy az egész ország föl van háborodva, a lopásért alig kapnak valamit. Most a kulcsárék kaptak 5, meg 6, meg 8 éveket, amit majd, hogyha jogerőre emelkedik talán egyszer, akkor majd harmadolnak. Na most, ha te lophatsz 3 milliárdot, még az unokádnak is Malibún lesz villája, nem ér meg 4-5 évet bent tölteni? A szankciók nagyon gyengék.
De aki a szankciókat kiszabná, az maga is része a rendszernek.
Ezzel önmagára a politikus nem fog szankciókat szabni. Hát,
Péter?
Farkába harapó
kígyó. Geszti Péter?
Hát én azt gondolom, hogy most nem csak a pártfinanszírozásról beszélünk ilyen értelemben. Hát erre is vonatkozik, de hát nekem régóta az a mániám, hogy kizárólag a magyar elit fog tudni ezen változtatni. Neve legyen az gazdasági, kulturális, média, akármi.
De ez egy olyan elit kell, amely nem részese ennek a dolognak, amely nem akar
olyan
állami,
állami
beruházásból pénzt szerezni.
Peti, olyan nincsen,
akkor
nem is lesz.
Akkor mitől változtatna ez az elit?
Attól, nekem ez egy romantikus, naív ideám, attól, hogy nagyon rosszul érzi magát ez az elit egyébként jelen pillanatban is. Van, iszonyú sok lóvéja van.
De a bankszámlájáról leveszi azt a pénzt, amelyet akár így is szerez.
De Péter, hogy mondjam, tehát ugye nálunk most 20 év alatt zajlik le valami olyasmi, ami más országokban, hogy mondtad, szerencsésebb történelmi fejlődés. Igen, tehát azon az országon is 100 év alatt lezajlott. Ugyanakkor a magyar elit jelentős része szerintem
Azon kívül, hogy
már... Hány ettől a helyzettől?
Igen.
És igen. Akkor majd egy idő után elege lesz
Én azt gondolom, hogy igen. Ezt remélem, ugyanis más esélyt nem nagyon látszik.
Mit fog csinálni?
Hát édesem, ugyanazt, amit te elmondtál, hogy amikor elégedetlen lesz, teljesen itt nem csak pénzről van szó egyébként. Szóval szerintem egy magyar milliárdos most már nem érzi a jó magát, mint pár évvel ezelőtt, mert azt gondolja, hogy hiába milliárdos egy olyan országban, ami be van zárulva, ami egyébként nem érdekli a világot, lemaradt a világtól, és most már milliárdjaival, és legfeljebb tényleg Malibura vagy Tájföldön mellett, mert el nem vagy jól a bőrödbe. Hát elmentem egyszer egy fogadásra, ott ültem az Andy Vajna, aztán most szálltam le a magárepülőgépével, és két szivar között mutatta nekem, hogy nézzek, ott ül az a fickó, meg az a fickó, milliárdosok, és mindenki panaszkodik. Állandóan panaszkodnak.
Itt fogjuk folytatni. Arról beszélünk majd, Magyarország lemaradt-e az elmúlt 15-18
évben. Erről ne beszélgessünk, de van ennél fontosabb, nem? Ezt tudjuk, hogy lemaradtad. Ilyen kérdés ne tegyél.
Jaj, Peti, nem is maradt le.
Ja, akkor máshol vagyok. Zenélünk,
és aztán reklámokat adunk.
Rádió Café. Van barátod. Rádió Café.
Gödön a 98,6 MHz-en.
Márta vagyok neked, Márti, bánat ül a szívemen. Hol van már az igazi szerelem? Nekem nem lehet jó bárki, nekem nem jó semmi sem. De most kézbe veszem az életem, csak boldog akarok lenni. Tudnám, hogy mit akarok. Ha jön az igazi, az két nap alatt megunom. Ha kicsit szenvedhetek, nem öl meg az unalom. Futnak a percek, de ma se jön herceg. Csak boldog akarok lenni. Ez ellen nem tehet senki. Csak egyszer végre fáj.
Akit most hallunk, az Geszti Péter, aki a Szinkron Tolmács című műsornak a vendége,
is.
Amely a Szeretem Magyarországot klubnak a műsora, a Rádió Cafén, Babarczi Eszter az egyik műsorvezető.
És Kócián Péter a másik.
És ez egy próbaadás, mint megbeszéltük.
Nem, mert még...
És itt a Pesti Lacit hadd mutassam be itt tőlem jobbra, aki a Szeretem Magyarországot klubnak szintén a tagja.
És a Peti pedig nem kevésbé a Geszti Peti szintén. A Szeretem Magyarországot klubnak a tagja, és ezért vagyunk meghívva. A Szeretem Magyarországot klub tagjai által szerkesztett és vezetett műsorban,
még
mint a Szeretem Magyarországot klub tagjai. És itt
ilyen...
Rangos Kati is a sarokban, mert ő szerkeszti a háttérből
és
ezt
milyen, figyelj, minden ilyen félmondattal percenként olyan 500 embert veszítesz a hallgatottságból egyébként.
tényleg egyébként az egy nagy dolog, hogy ti itt ültök így egymás mellett, mert ti a politikai micsoda szerint, politikai térkép szerint ti nem ülhetnétek egy asztalnál. Ezt így hogyan érzitek, hogy mégis egy asztalnál ültök, és ilyen kedélyesen elmosolyogtok. Meg szóval így kedvelitek egymást, vagy valami. Vagy...
Hát mi elég rég ismerjük egymást. Akkor még nem volt talán ennyire kettéfűrészelve az ország.
És akkor, amikor ezt a... Amikor megéltétek a rendszerváltást, akkor már eszeteknél voltatok.
Hát én azért nem teljesen.
Kisbaba.
Nem teljesen, te nagyon picike voltál még akkor.
18 éves.
18, az konkrétan igen. Tehát szinte az intrauterin szakaszban voltál gyakorlatilag. Én például abszolút nem voltam eszemnél 25 évesen. Azt tudko, én rajtam úgy ment át a rendszerváltás, hogy csak így csodálkozva néztem, és jártam anyámmal mindenféle karta meg romániai falu rombolás elleni tüntetésekre. És meg kell mondjam, boldog voltam folyamatosan, sokkal boldogabb helyenként, mint ma a közéleti énemet tekintve. És azt tudom, hogy élmény volt itt új magyarnak lenni, hogy azt éreztük, hogy most akkor csináljuk a dolgokat együtt, és majd itt lesz valami jó. Visszatérve arra, amit mondtál az előbb, hogy ugye a Laci csinált kampányt Tarlós úrnak, ugye? Tehát,
hát ugye, többek között.
Én meg csináltam 2002-ben a másik oldalat, de ettől függetlenül én mai napig úgy vagyok minden emberrel, hogy egyrészt a teljesítményeit nézem, másrészt nem érdekel a politikai véleménye vagy ízlése, egész addig, amíg ez nem fajul emberellenes ökörséggé. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez nagyon ritkán történik meg, speciál a baráti köreimben ilyen nem nagyon van. Arról nem is beszélve, hogy én 99-ben elveszítettem életem egyik legjobb barátját azért, mert elkezdtünk politizálni egy asztalnál, egy társaságban, és valami olyan őrületes csalódás jött utána, és összeveszés, amivel nagyon sokat veszítettünk mindannyian, akik aznap este ott voltunk abban a baráti társaságban.
Mind vesztetek össze?
Politikán.
Politikán. Jó irányba megy az ország.
Nem. Konkrétan olyan egy, én azt gondolom, hogy szélsőjobboldali publicisztikusnak a személyén, aki ismerőse volt az egyik oldalon ülő embernek, és ez egy nagyon csúnya veszekedési fajult, és gyakorlatilag barátság, illetve több barátság tönkre meneteléhez hozzájárult, és akkor én pár évvel később, mikor úgy éreztem, hogy nekem ezzel tele van a... akkor azt gondoltam, hogy ezt az embert újra fölhívom, és akkor meg kéne próbálni újra beszélgetni. Egyébként most az esküvői jól titkolt grillpartimon is ott volt ez az ember, akit én mai napig nagyon kedvelek. De visszatérve az egészhez...
És kibékültetek legalább valamennyire?
Igen, beszélő viszonyban vagyunk, és az a legfontosabb szerintem, hogy beszélő viszonyban legyünk. De a Lacival kapcsolatban meg azt gondolom, figyelj, ő elvégzett egy szakmunkát az egyik oldalon. Én annak idején 6 éve elvégeztem szakmunkát a másik oldalon. Minket nem, hogy mondjam, szóval az ideológia nem választ el igazából, azt hiszem, hadd mondjak valamit, van az a kedvenc mondatom, hogy az eszmék nem felelősek az emberekért. Ez a nagy probléma. Tehát te hihetsz valamiben annyira, hogy totálisan odarakod magadat, tehát észre fogod venni, hogy valahol baromira csalódott lesz egy idő után, ezért én már így nem osztok. Tehát nekem van olyan barátom, aki egyébként mondjuk konkrétan fideszes mondjuk, de hát és amíg őt ezen zavarja, hogy én meg nem vagyok, az a semmi probléma.
Sajnos nem vagytok velünk a cigi szünetben, amikor megállapítottuk így egymás között, hogy mindenkinek tele van a hócipője, de azért most megkérdezünk titeket is, hogy tele van-e a hócipőtök azzal a gyűlölséggel, indulattal, ami az országban tapasztalható, és van-e olyan barátotok, akivel emiatt vesztetek össze, és már sajnáljátok, már mondom is az SMS számot, 0620 9986 986.
Pesti László, te ilyen lovat akartál, amikor a rendszerváltás, hogy te aktívan részt vettél benned. Sok a
hát
politikai,
én meglehetősen aktívan
igen, dolgoztam. Politikai voltál, mint a felhőtlen Geszti.
Hát én tulajdonképpen már 80-as években dolgoztam, de akkor demokratikus ellenzéknek nevezett undergroundban, és hát persze nagyon alacsony szinten, tehát nagyon, nagyon fiatal voltam. Épp, hogy ugye érettségiztem, bekerültünk az egyetemre, épp, hogy szamizdatot fénymásoltam, kicsit terjesztettem, tehát nem voltam egy vezető alakja a demokratikus ellenzéknek, egy nagyon kis
megfigyeltek egyébként?
Katona voltam. Ja, voltak balhék, már 83-ban a katonasságnál megbuktunk bizonyos dolgokon.
Őt a Laci is megfigyelt másokon, tehát csak a fekete doboz kamerája.
Szóval megmondom az őszintét, hogy anyám nem ilyen lovat akartunk. Tehát, hogyha nekem valaki 88-ban vagy 90-ben azt mondja, hogy ez lesz ebből, akkor azt mondom, hogy menjen a francba.
És tudod, mi van? Azért tudtuk megcsinálni. Én 88-ban 22 éves voltam, 21 éves voltam. Hát igen, igen, ilyen öreg. Így telik az idő.
Mi nem mondtunk semmit, olyan szép vagy, Eszter.
Köszönöm szépen.
A
rádió hallgatók sajnos nem tévénézők, tehát nem tudhatják, hogy egy nagyon helyes haskipólóban és egy minibnél is minib szoknyában érkezett Eszter, úgyhogy...
Na igen, tehát akkor?
Akkor most átváltok a mély búgó hangomra, igen, mert a rangos egyébként is úgy gondolja, hogy így kéne beszélnem.
Igen.
Én azt gondolom, hogy nem tudtuk volna végigcsinálni. Tehát én Fidesz tag voltam például 88-ban, ugye én egy olyan családban születtem bele, minden érdem nélkül, amelyik nagyon aktív volt az ellenzékben, ugyanabban a demokratikus ellenzékben, amiben a Pesti Laci is annak idején, tehát megdöntöttük a KISZ 82-ben az iskolában, 56-os újságokat terjesztettünk, és így tovább. Egy fantasztikus eufória volt az az időszak, ami mai napig, én azt gondolom, hogy pályán tart téged is, Péter, meg téged is, Laci, meg engem is pályán tart, és ez tart meg, és ez adja azt az erőt, hogy azt mondjam, hogy fúj, hagyjanak békén, menjenek a francba, igenis, csináljuk meg, igenis, változtassuk meg, tehát, hogy nem lehet feladni, nem lehet feladni. És ebből a szempontból jó, mert ha tudtuk volna, hogy mekkora lesz a munkanélküliség most, hogy csak kezdjük mindjárt, hogy a 40 fölötti nők fele elveszti az állását azonnal, hogy a gyárakat mind leépítik, ha tudtuk volna, hogy mertünk volna vele válni.
Pontosabban ezt tenne arra, hogy ez sejthető volt, tehát ha valaki egy kicsit gondolkozik, akkor tudja azt, hogy egy ilyen politikai egy ilyen rendszerváltás, vagy gengszterváltás, ez nagy áldozatokkal jár rövid távon. De azt nem gondoltuk, hogy ennek az átmeneti válságidőszaknak nem lesz hamar vége. Azt gondoltuk, hogy ez 3 év, 4 év, 5 év, de 18 év telt el, és nem tartunk sehol.
Hát azért, tudod, Laci, én amikor ezeket hallom, akkor mindig eszembe jut az, amikor én Németországban, Ausztriában voltam 87-ben, és én akkor láttam azokat a város környéki ilyen bevezető utakat, meg szép szupermarketeket, meg boltokat, meg a muskátlis osztrák házakat, amelyeket ma már látsz Magyarországon. Tehát azért én mindig azt gondolom, vissza kéne menni 89-ben, meg 87-ben, abban az időszakban, ti erre jobban emlékeztek, és akkor ahhoz képest majd meglátni, kíváncsi vagyok arra, hogy hányan mondanák azt, hogy hát tényleg nem haladtunk előre, tényleg ugyanott tartunk.
Tehát nem arról van szó, az anyagi kultúrában nagyon jelentősen haladtunk előre, morálisan azért... nem tudtuk utolérni a magunkat véleményem szerint, tehát nem alakult ki az a civilizáció, amiben jól érezzük magunkat, Peti, mert rosszul érezzük magunkat.
Én azok közé tartozom, akik a mai napig azt mondom, hogy igen, nagyon nagy szükség volt a rendszerváltás, és nagyon jó, hogy bekövetkezett. Tehát semmi nem áll tőlem távolabb, mint bármiféle kádári nosztalgia, mert ezt egy büdös diktatúrának tartom, ami itt 40 évig zajlott, és ezt meg kellett változtatni. Csak azt hittük, hogy jobban sikerül.
Mi az, amiben csalódtál? Tehát mi az, ami nem úgy sikerült?
Hát például elképedve látom azt, hogy azok az emberek, akik ennek a szocializmus nevű kommunista diktatúrának a haszonélvezői és fenntartói voltak, azok a mai napig halálosan gazdag emberként, és közülük nem egy jelentős hatalommal a birtokában, az ország irányítói, vezetői között van, gazdasági és politikai vezetői között van.
Az a bajod, hogy ők vannak, vagy az a bajod, hogy nincs alternatívájuk?
Nekik nem gondoskodtak róla, hogy ne legyen alternatíva.
De van, hát a Fidesz időről időre hatalomra
kerül. De a szociáldemokrata pártot 90-ben, mindjárt 90-91-ben, mindjárt rendszerváltás pillanatában az utódpárt kinyírta, hogy ne legyen független a semmiből jövő, tiszta lappal induló szociáldemokrácia Magyarországon, hanem a baloldalon csak az utódpárt tudjon elhelyezkedni. Ez hatalmas csalódás. Más szocialista országokban ez nem mindig zajlott.
Geszti kuncogott, amikor a Pesti László gengszterváltást említett.
Igen, mert mindig röhögök ezeken a hogy mondjam, olyan típusú fordulatokon, amelyek, szóval hogy mondjam, egyszerre vannak jelen a labdarúgó meccseken, meg az értelmiségnek ilyen különböző dialógusai van, és a Laciból is ez ahogy árad ebből, ez a fajta indulat, amikor ezt kimondja, akkor az nem a Laci röhögök ezen, hanem az, hogy ezek a toposzok, ezek hogy ragadnak ránk egyébként, és hogy milyen fura, hogy majd 10 év múlva egyszerre meghallgatnánk esetleg ezt a műsort, akkor is ezt mondaná a Laci.
Téged nem zavar a posztkommunista erők erős befolyása Magyarországon?
Most ezt tőlem kérdezel?
Hát, igen.
Erre azt tudom mondani, hogy nem annyira zavar, de azt tudomásul veszem, hogy nagyon sok honfitársamat zavarja. Uh-huh. És akkor elgondolkodom rajta.
Hozzáteszem azt is, hogy amit a Laci mond, az igaz, de persze vannak azért hozzánk hasonló fejlődési íven mozgó országok, persze őket mi sokkal boldogabbnak látjuk innen, ha ott élnek, akkor baromi boldogtanok lennénk, mint az ottani állampolgárok egyike, és akkor azt néznénk, hogy bezzeg a magyarok. Ugye ismeritek azokat a felméréseket, legutóbb a szempont a Démosznak az egyik ilyen auditjából olvastam, hogy az Európai Uniós 25 tagország közül mi tartjuk magunkat a legboldogtalanabbnak, hogy ezért is volt az idei arc kiállításnak a témája a boldogság, illetve annak hiánya. De visszatérve arra, amit a Laci mondott, tehát én meg pont azt gondolom, hogy basszuskulcs, ha ilyen ügyesek voltak ezek, akiket most itt említettél, nevezzük nevén ugye mondjuk a szocialista pártnak ugye bizonyos korifeusai, akkor hol volt az a magyar jobboldali elit, vagy jobb magát jobboldalnak mondó magyar elit, vagy egyáltalán hol volt a nagybüdös magyar demokrácia, miért nem túrta ezeket ki a 90-es évek elején abból a lehetőségből? Most azért nem
MDF mondjuk... volt hatalmon és hagyta őket.
Hát, na jó, de Laci, figyelj, az MDF is mi vagyunk, az SDS is mi vagyunk, MSZP, KDNP és a Fidesz is, vagy mi az MSZP, mindegy. Szóval az mind mi vagyunk magyarok, tehát magyarul az a problémám ilyenkor, hogy mutogatunk egymásra, miközben közösen hoztuk ezt létre. Jó, én mondjuk nem szeretném ezt a felelősséget senki másra áthárítani, mindannyiunknak az a baj, erről szól az a rohadt egyéni felelősségvállalás, és ugye amit állandóan itt emlegettünk, mint ugye kötelező állampolgári erény, ami igazából nagyon szép elv, csak nem bírjuk a napokban, a hétköznapokban betartani, legyünk őszinték, hát ez így van, de visszatérve erre a dologra, nem azt gondolom, hogy az a csak a probléma, hogy most ki tudta átmenteni a hatalmát a kommunizmusból a kapitalizmusba, az egy nagyon fájdalmas stigma, ebben igazad van, ezzel egyetértek, de van ezer más olyan probléma, ami egyébként ettől függetlenül meghatározza az egészet. Mondok egy nagyon jelentőset, amivel én állandóan találkozom, lehet, hogy nem tűnik rá annyira politikusnak, de szerintem óriási probléma. Azok a rendszer törvényalkotók, akik a 90-esek elején gyakorlatilag nagyon szép munkát végeztek és létrehozták a magyar demokráciát, le a kalappal előttük, ugyebár sok vita folyik arról, hogy ezt jól csináltak-e vagy nem, végülis van egy rendszer, ami jó rosszul működik. Ők és az akkori elit, az akkori 40 évesek, 50 évesek nem tudtak fölkészülni arra, hogy a rendszerváltást derékbe fogja kapni egyébként egy világszerte lezajló technológiai és média forradalom, ami úgy verte szét a magyar kultúrát egyébként, ahogy van, darabokra, ez az életteredes telefonom, bocsánat, és ezért például nagyon sokszor az ilyen beszélgetések, amik most zajlanak, nem az állami, meg az olyan televízióban zajlanak, ahol sokat néznek emberek, vagy, hanem gyakorlatilag nincs reprezentálva a magyar értékes kultúra gyakorlatilag. Ugye most is itt rögtünk az előbb, hogy a nem tudom, milyen napilapnak a címoldalán, ott van egy magát 62-szer átoperáltató nő, és a témáinkat, a közbeszéd minőségét, mindent túlreprezentál egy rohadt olyan erős konzumkultúra, ami például nem egy bulvár kultúra, ami nem teszi lehetővé, hogy normálisan beszéljünk egyébként sokkal fontosabb dolgainkról. Ez csak egy apróság, és akkor még ti is tudnátok ezeret rögtön így mondani.
De még egy apró csalódottság, annak hadd adjak hangot. Annyira erős volt az igazi, és most nem tudom, hogy patetikusnak fog tűnni, de az igazi demokratikus lendület és érzület 89-ben, 88-ban, 90-ben, hogy fel sem merült bennünk, hogy például a szélsőjobb ilyen erővel bizonyos pillanatokban fölüti majd a fejét a következő évtizedekben. Tehát az, hogy pár perccel a rendszerváltás után a kormányzó párt, az MDF egyik vezetője, Csurka István megjelentette az elhíresült tulajdonképpen antiszemita és rasszista dolgozatát, és akkor még benne voltunk a lelkesedésben, hogy itt egy tiszta demokrácia, egy nyugati típusú tiszta demokrácia épül szélsőségektől mentesen, hát az például gyomorszájonvágás erejével hatott, és ezek ugyan marginálisan, de ezek az erők megvannak, és hallatják a hangjukat, különösen az interneten. Ez is egy csalódás.
Az előbb azt mondta a Geszti Péter, hogy az elit tudna itt váltást kikényszeríteni, igen. És én ezzel teljesen egyetértek, és akkor szídnám egy kicsit az elitet azzal kapcsolatban, amit a Pesti Laci mondott. Tehát én megéltem én is ezt a csurkaféle fordulatot, ugyebár az antiszemitizmus előbukkanását. És azt gondolom most utólag, annak ellenére, hogy az én mamám az, szabad ilyet mondani, élőadásban zsidónak, nem zsidónak született, mert háború volt, meg minden, de hát mondjuk így faji tekintetben rendesen koncentrációs tábor jelölt volt. Tehát ennek ellenére azt gondolom, hogy túlreagáltuk. Tehát olyan vitákat kezdtünk el folytatni, olyan osztóvonak mentén kezdtük el megosztani a magyar társadalmat, ami nem releváns, nem az emberek mindennapjairól szól, nem arról szól, hogy az ország merre menjen, hanem arról szól, hogy kinek mi fájt, sőt, kinek a nagymamája mitől szenvedett. És én, ha visszatérhetek ahhoz, amit az előbb mondtatok a posztkommunista elitről, én történész kiképzést kaptam egyebek mellett, és ez eléggé szomorúvá és cinikussá teszi az embert a történelmi igazságtétel területén. Tehát az az igazság, hogy minden országban, ahol nagyon komoly diktatúra volt, nagyon-nagyon jelentős arányban túlélte az előző elit, mert nem is volt más, tehát nem voltak mérnökök, meg sem, de az volt, aki a Krupp műveknél gyártotta a Hitlernek is az acélt. Ugyanazok az emberek voltak, és lefejezték. Tehát volt egy, mondjuk egy olyan per, amit félig meddig kirakat pernek lehet nevezni, nem azért, mert nem értek vele egyet, hanem azért, mert alapvetően jogilag egy problémás dolog volt, egy kulturális váltást akartak vele elérni. Azt mondták, hogy mi most elhatároljuk magunkat attól, ami volt, és egyébként meg hagyjuk békén a többieket. Tehát ezek a bizonyos lusztrációs törvények, a átvilágítás, meg kizárjuk a hatalomból, ez egy smink csak a demokrácián. De szerintem ez nem baj. Mert meg kell tudnunk tanulni együtt élni egymással. Mi vagyunk az ország, ahogy a Geszti is mondta. Mi vagyunk az ország, ha nem tudunk egymással együtt élni, és nem tudnak azok az emberek, akik törvénytiszteletet szeretnének, akik egyszerűen jól akarják érezni magukat, és nem akarják azt gondolni, hogy aki rendes ember, az szív. És most ugye ezt gondoljuk alapvetően, hogy ha rendes ember vagy, akkor szívni fogsz. Ha nem ilyen országban szeretnénk élni, akkor e szerint kell újraosztanunk a politikai mezőt, e szerint kell megfogalmaznunk a programjainkat, és akkor lehet, hogy másmilyen lesz az ország.
Annyira jó ez a műsor, írja az egyik SMS-ezőnk, hogy nem tudok kiszállni az autóból végre.
De jó, mert neki van autója például.
A műsorok jók, de a háttérzene rendkívül idegesítő. Mások nem panaszkodnak? Ezt is el kell mondanunk, ha már ennyire nyitott műsor csinálunk, hogy...
Nem úgy, én vagyok a díj.
Úgyhogy szerintem most hallgassunk egy kis zenét. Annyira nem hallgatunk zenét, mert most nekem szövegelnem kell.
Te már rég éreztem ilyen jól magam, hogy nézd a kóciát, hogy keresi a szavakat.
Azért kell szövegelni,
mert hozzászoktál az, hogy két ilyen zakós sávú veled szembe, és azokkal vitatkozol, nem? Tehát politikusok.
Az a jó, hogy olyan profik vagytok, hogy megmentetek minket mindig.
Szóval azt...
Verset is mondhatunk.
Azt akartam mondani, arra egy kicsit mondjatok erről két mondatot. Ha más, mert mindig ezt az alternatívát nem gondoljuk végig. Ha más politikai erők alakultak volna, nem tudom én, Horn Gyulában nem lesz miniszterelnök, stb. Meg ilyenek. Most csak a szimbólumokat mondom. Akkor másképp alakult volna Magyarországnak az útja idáig? Pesti Laci? Csak röviden, aztán erről fogunk beszélni.
Erről csak röviden?
Igen.
Édes vagy.
Geszti, az ennél egy kicsit hosszasabban.
Utálom, ami lett volna a kérdéseket, tehát én majd a reklám utáni részben szeretnék erre visszatérni.
Oké, okay. Mindjárt folytatjuk a műsort, a hírek után, előtte meg egy kis reklám következik.
Rádió Café. Van barátod.
Ha én lennék a szerelmed, minden máshogyan menne, te is máshogyan mennél el tőlem, mint egy nap este. Megszoknád a fúszagát, megszoknád az olmokat, megszoknád az életem, miként a sajátodat. Ha én lennék a szerelmed,
most nekünk itt adást kell csinálnunk, ebben a pillanatban szedjük össze magunkat, mert hogy az a téma, amiről eddig beszélgettünk, illetve azok a témák, amelyekről beszélgettünk, azok rendkívül sok felé ágaznak szerte szét. Pártfinanszírozásról beszéltünk, ez pedig ugye felveti azt, hogy jól van-e az a politikai gazdasági rendszer, amelyben élünk. Aztán megkérdeztük azt Pesti Lászlótól és Geszti Pétertől, a Szinkron Tolmács című műsornak a két vendégétől, amelyet most hallotok, hogy vajon a rendszerváltás hajnalán ilyen Magyarországot álmodtak-e. Aztán jöttek olyan SMS-ek, és följött az a téma, hogy vajon az ország inkább egy balkáni országhoz hasonlít-e, ami ebben az értelemben köznyelvben ugye azt jelenti, hogy pocsékul állunk és leszakadunk, és innen lehetne rengeteg felé elágazni. Megjelent most egy cikk, én kimondom a Népszabadságon, azt lehet, hogy megbüntetnek érte.
De nem értesz vele egyet?
Amelyben nem egy informatikus azt írta le, hogy három típusú ország van, az egyikben a kétkezi fizikai munkások dominálnak.
Mi ez a piramis sztori?
Igen, a piramis sztori, ők a szegények. Vannak a csúcson azok az országok, amelyek találmányokat hoznak létre, amelyek a high-tech előremutató dolgokat alkotják meg, és vannak a köztes országok, amelyek összeszerelő üzemek kis túlzással. Adott esetben persze értelmes munka feszül az összeszerelésben, de hát nem hoznak létre saját termékeket. És ez ugye ugyanannak a témának egy másik olvasata, hogy hol tart Magyarország. A Pesti Lászlótól azt kérdezném, hogy az, hogy Magyarországon ma fölmerül ez a gond, hogy leszakadtunk, ez a politikai rendszernek az oka, a politikusoknak a hibája, vagy ez azért mással is összefügg? Most nem akarom, hogy megismételd azt, amit mondtál, de hogy ebben a politika a túlsúlyos?
Nem tudnám megmondani, én csak azt tudom, hogy nemrég beszélgettem egy Brüsszelben dolgozó diplomatával, aki már nem fiatal, egész életét a diplomáciában töltötte, több országban is volt több kontinensen nagykövet, és azt mondja, hogy 15 évvel ezelőtt, vagy 18 éve Brüsszelben, vagy Párizsban azt mondták, vagy Strasbourgban, hogy Magyarország, akkor mindenkinek fölcsillant a szeme, az ígéret földje voltunk, a nagy lehetőség országa. És ma, ha azt mondják Strasbourgban, vagy Brüsszelben, hogy Magyarország, legyintenek. Tehát már nem is, nem vagyunk a térképen, Péter. Oda sikerült eljutni, hogy legyintenek. Ellentétben mondjuk Szlovéniával.
Laci, azért nézőpont.
És ezt nem én mondom, ezt egy olyan ember mondja, aki 40 éve van a diplomáciai szakmában, és 15 éve Brüsszelben.
Jó, hát érted, ez minden viszonyítás kérdés. Én elhoztam az Economist című mindenki által nagyon tisztelt lapnak az éves kiadványát, 2007-es adatok. Argentinához meg Chilehez képest jobb a GDP-nk egyfőre eső módon. Szlovákia lehagyott éppen ebben az időszakban, minket ez igaz, de hát benne vagyunk, 20 ezer dollár alatt, itt mindjárt megnézem a magyar, 18 ezer dollár a egyfőre eső vásárlóerő jövedelem, és ez azt jelenti, hogy a világ legfejlettebb országai közé tartozunk, igaz, annak az alsó szakaszába.
Igen, de
Portugália és Görögország kicsit jobb nálunk, de nem sokkal.
Peti,
de
hát az ez 1%-os GDP növekedés szerinted egy álom? Egy álom helyzet? Hát körülbelül 1%-os GDP növekedést csináltunk tavaly. Hát ez botrány.
Igen, de kérdés az az, hogy ha holnap elzavarnánk Gyurcsányt, és mondjuk más lenne a miniszterelnök, azoknak, akik szocialista miniszterelnököt szeretnének, vagy mondjuk Orbán Viktor lenne a miniszterelnök, azoknak, akik jobboldali miniszterelnököt szeretnének, akkor jobb lenne a helyzet?
Nem. Azért nem, mert nem ezen múlik. Szerintem.
Hanem Geszti Péter.
Jó napot kívánok. Én személyigazolványokat kérem. Egyszerűen szerintem nem múlik alapvetően, nagyon könnyű lenne erre leegyszerűsíteni a helyzetet, hanem egyszerűen azon múlik, hogy végre olyan konszenzus jön létre ebbe a társadalomban, ami után például az, hogy te ne érezd azt, hogy te lemaradtál, mint ország, olyan típusú fejlesztések indulhassanak el az országban, olyan közgondolkodás, és legyünk őszintén, egy olyan közkultúra, és most nem csak a politikáról beszélek, hanem mindenről, amely alapján újra föl lehet zárkozni egy olyan versenyképes állapotban, amiből kiestünk, hiszen a 90-es években egyébként még ott voltunk ebben a versenyben, nem csak a belgium ismerősöd szerint, hanem az adatok szerint is. És nem pusztán a közmegítélés alapján, hanem valóban mindenféle kimutatások szerint is. A 90-es évek vége fele pedig egyszerűen elindult valami olyan folyamat, aminek nem vagyunk a végén, attól tartok még, de aminek eredményeképpen most így csücsülünk baromi boldogtalanul, és nézzük egymást, hogy is van abban az egykori illes dal, miért hagytuk, hogy így lenne. Várjál, hadd mondjam még valamit. Ugye azt szokták mondani, hogy az országok imázsát, az országok fejlettségét, az országok nem tudom milyen állapotát, ugye persze a GDP is meghatározza, de meghatározza az, hogy tud-e termelni
világszínvonalú művészeket, tudományos felfedezéseket. Ugye ez a cikk is, amit a Péter itt most mire hivatkozott, ez is azt mondja, hogy a nagyon magas feldolgozottságú termékekkel lehet a piacon újra ellenni, hogy nagyon sokat tudsz exportálni, az emeli fel a GDP-t, stb. Stb. Tehát magyarul, ha nem az, hogy a politika hol balrai, hol jobbra négy évenként elrángatja a különböző klikkek által és érdekek által vezérelt eszmék szerint az, hogy most ezt fejlesztjük, most azt fejlesztjük, most a gyógyfürdőket fejlesztjük, most nem tudom mit fejlesztünk, most egy kicsit adunk a fizikusoknak, most egy kicsit a biológusoknak, hanem van egy stratégiai elképzelés, amelyiként végre egyszer túlmutatna egy rohadt négy éves kormányzati cikluson, amelyiként véget vethetne annak, hogy leraboljuk a saját piacainkat itt belül is, iszony erővel gyűlöljük egymást, ha valakinek négy év alatt sikerül egy kicsit többet elérnie, akár a kapcsolatban, akár azonkon kívül. Szóval, hogyha ez véget érne, akkor tudnád azt elmondani, hogy majd egy kicsit előre jutunk, és egyébként szerintem ez jelen pillanatban pártsemleges.
Ebben egyetértünk. Egyetértek a Petivel, ez egy pártsemleges dolog. Itt négy évente, vagy nyolc évente történik egy nagy lefejezés, a portásig bezárólag mindenkit kirúgnak, aki valamit elkezdett, és ez tarthatatlan.
Eszten?
Ez egy kedvenc témán nekem, mert nagyon fáj, én tanítok egyetemen, sőt, több egyetemen is, és a diákjaim most már elsős korukban azt fogalmazzák meg, hogy ők szeretnének elmenni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban mindjárt meg is kérdezlek titeket, kedves hallgatók, mondom az SMS számot, hogy 0629986986. Jó volt?
Jó, nagyon.
Azt kérdezem, hogy eszetekbe jutott-e, hogy elmenjetek, vagy az jár-e elsősorban az eszetekben, hogy elmenjetek innen, ha ti fiatalok vagytok és tehetségesek, és akkor most mindjárt elmondom, hogy szerintem az országban rengeteg tehetséges fiatal van, ezt én tapasztalatból tudom. Az a baj,
bocsánat,
hogy úgy érzik, hogy nekik egyedileg nincsen itt lehetőségük, és nem ismerik fel, hogy ott van a tömeg. Hát van bennünk egy... van az erő, bennünk van a tömeg. Hát
van
ez a politikai elit.
Igen. Az a baj, hogy az ember úgy érzi, hogy a mostani politikai elit nem is bánná, ha a nép nagy része odébb állna. Nem akarják szerethetővé tenni az országot, és kevesebb embert könnyebb lenne majomnak nézni. Ez az
bocsánat, de hát itt konkrétan elhangzott a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr részéről egy olyan mondat, hogy el lehet menni. És el is mennek, és pont azok mennek el, akik az általatok hiányolt technológiai fantasztikumokat meg tudnák csinálni.
Gyurcsány azt mondta, Gyurcsánynak a meggyőződése, hogy az adócsökkentés az nem egy ilyen mindent megoldó javaslat. Azoknak a vállalkozóknak üzente ezt, akik azzal kvázi zsarolták, vagy próbálták megfogni, hogy Magyarországon magasak az adók. Ezt mondta Gyurcsány, ebben a kontextusban mondta, nem azt mondta, hogy mindenki veheti a kalapját, és tőle akár el is húzhat.
Ebben a kontextusban mondva is óriási hiba, ugyanis nem az a megoldás, hogy egy olyan országban, ahol a közterhek minden európai átlagot meghaladóan megnyomorítják a szabad vállalkozást, nem az a megoldás, hogy azt tanácsoljuk a vállalkozóknak, hogyha nem tetszik, menjetek el.
Svédországban is magasak az adók, mégis Svédország a világ egyik legfejlettebb ország.
Ez egy rossz mondat volt, és szerintem ezen különösebben ne vitatkozni.
De az el lehet menni, hadd kapcsolódjak oda, amit az Eszter mondott az előbb, hogy nyilván nem erre mondta Gyurcsány, mert nem tudom, mire mondta, hogy nem figyelek minden nyilatkozatát, de el lehet menni. Valóban társadalmi mobilitásban nagyon rosszul állunk, nagyon kevesen mennek el a fiatalok közül is, hogy külföldön vállaljanak valami munkát, alacsony ugye a nyelvtudás szintje még mindig viszonylag, és én sok, hát ugye az unokahúgaim is ilyen 20 évesek például, találkozom az ő baráti társaságukkal, én mindenkinek mindig azt mondom, hogy tessék elmenni, tessék megpróbálni kint más országokban boldogulni, és tessék valamifajta mobilitási hajlandóságot mutatni. Egyébként ugye a kimutatások azt mondják, hogy az emberek még az országon belül se szeretnek mozogni, esetleg egy munkahely kedvéért elmenni
valahol. De Peti, te úgy gondolod ezt a mobilitást, hogy elmegy mondjuk Angliába, tanul valamit és hazahozza?
Természetesen ez lenne a szép. Tudom, hogy ez már nem így van.
Mert pénzekért kiképzünk embereket, például elit orvosokat, nagykodások elmennek, és azt a sok milliárdot, amit belefetszöltünk a képzésükbe, valamelyik nyugati országban kamatoztatják.
Igen, ez nem jó, ez nem helyes, ezt meg kéne fordítani.
Mi az, ami ezen a helyzeten tud változtatni? Ugye most már 18 év van mögöttünk, azt gondoltuk, hogy a kommunista rendszer az, amely ezeket a dolgokat nem teszi lehetővé. Most már látjuk, hogy az új rendszerben is hasonló problémák vannak. Ma szerintem a kiábrándultság, ha nem is olyan mértékű, de olyan jellegű, mint 1986-87-ben, itt minden rossz, nincs lehetőség előre menni. Mi az, ami ezen változtatni tud? Mi az, amit nekünk tenni kell, amit a politikusoknak tennie kell azért, hogy ez a dolog ne így maradjon? Pesti Laci annyira néz maga elé tulajdonképpen tanástalanul.
Abszolút tanástalan vagyok, de az biztos, hogy meg kéne szüntetni azt a protekcionista rendszert, ami tulajdonképpen egy kontraszelekció. Tehát, hogy ebben az országban az előrejutás, az kapcsolatok, nem csak politikai kapcsolatok, rokoni kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok, és nem a tehetség ügyén múlik.
Ez kicsi sztereotípia azért, amit mondasz.
Igen, de sajnos igaz, Laci, mint minden sztereotípia.
Laci, a Magyar Televízió műsorokat megrendeli alelnöke. Te nem a haverjaidat részesítenéd előnyben?
Ne, kikérem magam. Nem, abszolút.
És hogyha jönnének a jönne a nyomás, hogy kitől rendeljél meg műsorokat.
Le lehet mondani.
De akkor nem, akkor még annyi progresszió sem sincs azon a helyen, mint amit te képviselsz.
Lemondanék.
Péter?
Nekem más válaszom van, persze egy nagyon, hogy mondjam, talán könnyűnek tűnik, amit mondok, de az én helyzetemben mondhatok ilyet, hogy én azt gondolom, hogy az életünk közös szabályait azt létrehozták a rendszerváltáskor, ugye? Ezek az új törvények voltak, az alkotmány maga. Ez nem jó. Ez nem, illetve jó, de nagyon sok minden egyszerűen nem követi a kort. A kor pedig új problémákat teremtett meg, amelyekkel szemben ez az ország jelen pillanatban nem rendelkezik válaszokkal. Nagyon komoly tömegei a társadalomnak képtelenek az adaptálásra, vagyis arra, hogy újfajta túlélési technikákat fejlesztenek ki, meg kéne őket segíteni törvényekkel. Sajnos a politikai elitet kéne rákonyszeríteni arra, hogy változtassuk meg a törvényeket, és az önkormányzati törvénytől kezdve a pártfinanszírozáson keresztül ezer olyan dolog van, amikor arra azt tudnám mondani, hogy gyakorlatilag jogalkotásilag egy restartot kéne nyomni.
A BTK-ig bezárólag.
Mennétek-e el külföldre? Ez volt a kérdésünk. Egymás után jönnek az SMS-ek. Sziasztok, én szívesen elmennék, mert nem hiszem, hogy itt bármi jobb lenne. Azért nem megyek, mert nincs bátorságom. Aztán, sziasztok, informatikus vagyok, 4 évvel akarok menni, ha minden igaz, idén sikerül. Tomató érte ezt. Aztán, sziasztok, szeretnék itt maradni, de nem becsülnek meg, akkor meg csak a haza szeretetért maradjak itt. Kint megbecsülnének, és még honpolgár sem kell, hogy legyek. És egy utolsó, mi már a párommal külföldön vagyunk, otthon nagyon nehéz megélni, sajnos. Geszti Péter, jókat mondasz, Andi.
Csókoltatom Andit. Mondasz valamit, vagy mondhatok?
Mondjad,
de
azért
itt van. Csak annyit akarok csak mondani, hogy én mindenkinek azt mondom, hogy menjen el, próbálja ki, és tanulja meg. Vissza. Gyerekek, hát emlékezzetek az általános iskolai tanulmányainkra. A céhes legény elment, gyerekek, és megtanulta a más országok, más kultúrájának legszebb, legértékesebb dolgait. Bocs, de hazavitte. De hadd mondjak még valamit.
De nem jön Széchenyi haza. Az a probléma, hogy nem jön
annak
haza.
Idején egy új Magyarországot.
De nem jön haza. Az
de
a
haza fog jönni, mert magányos lesz. Kín olyan brutálisan magányos lesz, soha büdös életben nem fogják befogadni. A legsikeresebb magyar emberek hazajárnak, és könyörögnek, hogy a Láncidat megnézhessék este. Hidd el nekem, hogy haza fog jönni, nem azért, mert ez jobb ország lesz, vagy azért, mert a jövőbeli politikusai majd jó megoldják a helyzetet, hanem azért, mert itthon van otthon. Aki nem megy el 4-5 éves korában, aki viszik gyakorlatilag, hanem később megy el, az mind boldogtalan. Egyszer olvastam az Omonának egy nagyon érdekes riportkönyvét, sikeres és sikertelen magyarokkal, kb. 20 emberrel csinált interjút a 90-es évek közepén, tehát nem voltunk még ilyen brutálisan boldogtalanok. Minden egyes riportból az árat, hogy tulajdonképpen magányos, akár sikeres, akár sikertelen, és hiányzik neki ez az ország.
Igen, Peti, csak az a kérdés, hogyha egyszer elment, és egzisztenciálisan megtalálta a jövőjét, megtalálta önmagát, ott megél, és nem csak pénzben, hanem erkölcsileg is megbecsülik, akkor miért jöjjön haza? Van egy, nemrég halt meg az egyik legnagyobb magyar szociológus zseni, a Kemény, és neki volt egy mondása, azt mondta, okos ember nem disszidál, okos embernek az apja disszidált.
ez jó hangzik.
Igen. Én azt elmesélem nektek, hogy én elmentem és visszajöttem, ugyan nem teljesen jó szántamba jöttem vissza, hanem családi okok folytán, de pontosan tudom, hogy amikor elmész, akkor lehetsz nagyon sikeres, megbecsülnek, engem megbecsültek, sikeres voltam, de soha nem lesz közöd ahhoz az országhoz, és soha nem lesz meg az a tér, amiben te igazán csinálni tudsz valamit, ahol úgy érzed, hogy változtatni tudsz a világon. Akiben ez az igény megvan, az remélhetőleg haza fog jönni, az a kérdés, hogy mikor. És most egy kicsit visszaugranék oda, hogy a törvények. Van nekem egy régi mániám, azt most bedobom nektek, és ti, mint médiaguruk, megmondjátok, hogy mennyire reális. Ugye Magyarországon valóban nem tudnak a gyerekek semmilyen nyelven, és miért tudnak a környező országokban? Nem azért, mert az iskolában megtanulják, hanem azért, mert nem szinkronizálják
bizony,
a tévét. Kérem szépen
van,
ezért.
Svédek,
mi kellene ahhoz, hogy Magyarországon betiltsuk a szinkronizálást. Mi kéne
indítsuk, ehhez? Indítsuk már.
Én nagyon szívesen indítanék egy mozgalmat.
Akkor az a kérdés, ki csatlakozik ahhoz, SMS-ben lehet csatlakozni a gép megőrző telefonszámon, hogy ne szinkronizálják a Magyarországon bemutatott idegen nyelvű filmeket. Most hadd mondjam, az SMS meg Geszti már nagyon
veszi a levegőt. Igen, mert jó példával akarok előjárni.
Várj, de hadd mondjam el, hogy ez gyorsan jöjjenek az SMS-ek. 0629986986 Geszti Péter.
Csak annyit akarom, hogy csatlakozom ehhez, annak ellenére, hogy én vagyok a Lajhár magyar hangja, ugye az Ice Age-ben, magyar a jégkorszakban, de szívesen lemondok erről a kitüntető szerepről, hogyha ezzel elősegíthetem itt a idegen nyelv.
Az angol nyelvű ki volt? Az angol nyelvű hangja ki volt?
Who cares?
Geszti Péterrel és Pesti Lászlóval beszélgetünk a Szinkrontolmácsban, a Szeretem Magyarországot klub műsorában. Van egy blog címünk is, ott is tudtok meglehallgatni egyrészt az adás, másrészt hozzászólni. Szinkrontolmács.blog.hu. Szerintem ebből egy kukac hiányzik, de azt már mindjárt kiderítem, hogy honnan.
Ellopták, itt valakik itt jöttek.
Várja, Geszti,
mert neked, az az e-mailben van
egy SMS-et. Hé, Peti, csinálj egy pártot komolyan, imádlak, mert egy fajn srác vagy. Talán.
Kesztyűnek most nagyon jó.
Talán te nem dőlnél bele a politikai medencébe. Ott állnál a szélnén, de nem lennél vizes. És már is csatlakoztak a ne szinkronizálják a külföldi filmeket, legyenek feliratosak, és eredeti nyelven élvezhessük azokat mozgalomhoz, amelyet Babarczi Eszter 3 perce indított el.
És én még az egyes számú támogatója.
Geszti Péter az első számú támogatója.
Emlékezni fogok rá, Péter.
Én a nyüves mondja.
Én meg a tűz királya. Ilyeneket kell mondani.
Én csatlakozom tegnap. Csatlakozom eredeti hangon a filmeket. Én. Ez 2 külön SMS volt. A szinkron szerintem is probléma, én amit lehet szinkron és felirat nélkül nézek, csatlakozom, úgyhogy most már a svédeknél 3. már tanítják az angolt, ezért nem kell szinkronizálni. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ebben a pillanatban már a 9-nél tartunk.
Így 10, tovább, gyereke!
11,
nyomjátok!
Minden pillanatban jönnek azok az SMS-ek, elmentem, visszajöttem, megbántam, no synchron, please, 13, 14...
Te.
Úgyhogy minden percben...
A Szinkrontolmács című műsorban ez egy jó téma, hogy a szinkronizálás szűnjön meg.
Annyira jó, hogy itt vagy, legalább neked valami eszedbe jut. Kérek még SMS-eket, most már húzzuk ki az adást, legalább érjük el mondjuk a 30-50-et.
Nem kell neked nulláig kibeszélni, ez még azért van 6 perc, még adhatsz a Pesti Lacinak egy kérdést.
Én például már is levédettem a ne szinkronizáljuk az amerikai filmeket.hu domain nevet.
.com.
Az SMS szám 0629986986. Me too, mondja valaki. Lea szinkronnal butít, hülyi, csatlakozom.
Nyomorba dönt.
Úgyhogy tessék csatlakozni, a blogon is lehet csatlakozni, én írja valaki, halál a szinkron, ezeket nem én találom ki, hanem itt jönnek egymás után az SMS-ek.
Látod, csak egy jó téma kell, és az emberek mozgósulnak, látod?
Idegen nyelvet
SMS forintokat költenek egy komoly témára.
Azt hiszem, akkor kéne idegen nyelvet tanulni, amikor megszűnik a funkcionális analfabetizmus.
De lássuk be, hogy a feliratozás
a
ezen is segít.
Lehet, hát abszolút.
Ne legyenek persze szinkronizálva a filmek, sziasztok, ki az a Who Cares, Geszti Péter? Én, mondja egy újabb SMS-ező, úgyhogy mondom, forró vonalat alakítottunk ki, 0629986.
This is the Kocian hotline.
Ez is a Geszti volt, csak hogy tudjátok.
Sorry, ladies and gentlemen.
Nem tudok műsort vezetni, hogyha én, mondja valaki, annyira jó, hogy jönnek az SMS-ek, mert tudok beszélni.
Mi már nem teszed, de semmi azért beszélsz, vagy mi?
Én csatlakozom, megjegyzem, hogy Romániában már így adnak sorozatokat, ez itt az SMS rádió.
Ez mindig a legjobb érve egyébként. A legjobb érve egyébként, hogy ha már románok, hogy csinál, akkor nekünk is úgy kell csinálni, tudod?
Valaki azt írja, de a japán filmeket se.
Egyetértek.
Mondjon le a szinkron, ha fiatalabb lennék, úgy mennék, hogy vissza sem néznék. Csak a brazil szappant hagyjuk meg, mert az vicces. Nincs tévém, éljen a szinkron, Gesztit elnöknek, jajos felirat, max, no szinkron. Kitalálták a digitális adást, ott ez megoldott, csatlakozom, csináljatok valamit. Tényleg egyszerűen társadalmi mozgalmat indítottunk el a no szinkronnal. Babarczi Esztert elnöknek, Geszti Péter médiatámogató, pesti, szervezed a kampányt.
Én abszolút.
Ez volt a szinkron tolmács.
Már építjük a weboldalt.
Ez volt a szinkron tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, amelynek műsorvezetője Babarczi Eszter.
És Kocián Péter.
A vendégek pedig...
Ügyesek különben.
A vendégek pedig Pesti végig. László.
És Geszti Péter.
Thank you, ladies and gentlemen.
Van egy blogunk is, amelynek osszátok be, szerintem úgy, hogy szinkrontolmács kukacblog.hu így nem tudok műsor vezetni, hogyha szétröhögítek a
sem, én sem tudtam soha énekelni, ezt látod, mire vittem.
Aztán csatlakozom, csináljatok valamit, tényleg forró drót, ne legyen szinkron, ne legyen aláírás a filmek alatt. Nem, hajrá, legyen aláírás, írjatok, ne legyen szinkron.
És jövő pénteken találkozunk.
Akkor is folytatjuk ezt a no szinkron.
Te addig olvasd az SMS-eket, visszajövünk.
Szervusztok!
Hello!
Rádió Café. Van barátod.